Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a Századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Eheti műsorunkban négy külpolitikai témát hoztam Önöknek. Az első szokás szerint a fronthelyzet Ukrajnában, a második, hogy kilőtték a második Abrams tankot a fronton, a harmadik Macron elnöknek a felvetése, hogy nyugati katonákat akar Ukrajnába küldeni, illetve a negyedik, hogy Németországban vita alakult ki a körül, hogy küldjenek-e cirkáló rakétákat Ukrajnába. Mielőtt belekezdenék a témák tárgyalásába, szokás szerint megkérem Önöket, hogy aki még nem tette, az iratkozzon fel a csatornánkra. Köszönjük szépen a több mint 30 ezer feliratkozónak, hogy ezt már megtették, és biztatjuk azokat, akik csak bele-bele néznek a műsorba, hogy ők is tegyenek így. Köszönjük a lájkokat, a megosztásokat, az észrevételeket, minden fontos számunkra, minden észrevétel, minden visszajelzés, hogy jobbá tegyük a műsort. Kettő pedig, hogy Önökkel kapcsolatban maradjunk, verjük át az algoritmust, minél több ilyen interakció van, annál előrébb sorol minket az algoritmus. A hírfolyamban nagyon sok műsor van, amióta egy éve elkezdtük a műsort, azóta egyre több ilyen műsor van, ezért is fontos, hogy a versenyben, ha tetszik a műsor, akkor támogassanak minket egy klikkeléssel, és akkor már is több emberhez eljutunk. Köszönöm szépen a műsor nevében is. A négy témánkból az első szokás szerint a fronthelyzet. Ugye azt látjuk, hogy az Avdiivka elfoglása utáni időszakban az oroszok nem álltak meg. Ez egy komoly változás Bahmuthoz képest. Ugye Bahmutot 7 hónapig ostromolták, utána kifulladtak, megálltak. Most Avdiivkát 4 hónapig ostromolták, és utána folyamatos a lendület. Azt látjuk, hogy abban a tempóban, amit az elmúlt 2 évben láthattunk, tehát napi 100 méter, 500 méter mennek előre az oroszok. Az ukránok nagyjából 10 falut tudtak visszafoglalni tavaly év alatt, az oroszok az elmúlt 2 hétben 3-at foglaltak el, tehát azt látjuk, hogy a tempó azért megvan, és az oroszok fenn akarják tartani a támadás lendületét. Ez azért is kell nekik megtenni, 2 okból. Van egy politikai szimbolikusok, ez a március 17-i orosz elnökválasztás. Putyin elnöknek valamit fel kell mutatnia, valamilyen eredményt, vagy legalábbis azt az esélyt, hogy az oroszok nyernek. Ez akár egy nagyobb katonai támadás is lehet még a tavasz vagy a nyár folyamán, ugyanis az oroszok egyre több olyan hírt szivárogtatnak ki, miszerint egy 70 ezer és 200 ezer fő közti új támadó hadsereget összpontosítanak, és erről még majd lesz szó a későbbiekben, hogy megpróbálják az ukránokat és a nyugati támogatóikat megzavarni, hogy nem árulják el pontosan, hol van ennek a támadásnak az iránya. Így érdemes egyébként a moldáviai eseményeket is figyelni. Ugye Moldávia Odessa mögött van, nincs tengeri kiárata vagy szárazföldi kapcsolata Oroszországgal, de egy nagyjából 2000 fős orosz hadsereg van Moldáviában. Moldávia nagyobb része nyugatbarát kormány alatt van. Az elnökük, Sandu elnökasszony korábban a Soros alapítványok kuratóriumában volt, tehát egy nyugat számára megbízható emberről beszélünk, és hát azt látjuk, hogy a Dnyeszter túlpartján, a transznisztriai köztársaságban ugye orosz barát állam van, egy óriási fegyverraktáron ülnek, hogyha kiülnának a harcok, ezt valószínűleg az oroszok felrobbantanák, hogy ne jusson az ukránok kezére, és hát azt is látjuk, hogy a Moldávia déli részén van egy olyan terület, Gaugázia, ahol szintén oroszbarát hangok jelennek meg, és az oroszok szerintem azért is szítják ezeket a vitákat, hogy az ukránoknak erre a területre is katonákat kelljen összpontosítania, vagy minimum ne vigyék el onnan a katonákat, esetleges transznisztriai támadással számolva, vagy azzal, hogy az oroszok, ha Odessa felé mennek, akkor esetleg Moldváig is elmennek. Tehát ez mindenképpen egy aggasztó jel, hiszen így kezdődött a Donyecki és a Luhanszki történet is több mint 2 éve, amikor ez a két szakadár köztársaság, amit csak Oroszország ismert el, hasonló segítséget kért, akkor csak Oroszországtól, Transznisztria most a fél világtól, és az ENSZ-től, az EBSZ-től, minden nemzetközi szervezettől segítséget kért, és többek között az oroszoktól is. Hát az orosz állami duma meg fogja vitatni ennek a segítségkérésnek a sorsát, és hát feltehetően majd támogatni fogják őket, vagy valamilyen garanciát adnak nekik, amit katonailag nem tudnak most érvényesíteni, hiszen, mint mondtam, Moldvának nincsen tengeri kijárata, sem szárazföldi kapcsolata Oroszországgal, tehát az a 2000 orosz katona nagyjából elszigetelten állomásozik ott. Ilyen szempontból ez egy mit szerintem leginkább egy ilyen zavaró repülés lehet, hogy az ukránokat Odessa védelmére késztessék, és ne vonjanak el onnan több ukrán katonát a frontra. Hát azt látjuk, hogy a fronthelyzet tehát dinamikus, az oroszoknál van a stratégiai kezdeményezés, katonai szakértők szerint ez azt jelenti, hogy az oroszok az 1000 kilométeres front bármely szakaszán tudnak támadni, akár csak drónokkal, vagy például nagyobb egységekkel. Azt látjuk egyébként, és ez nagyon érdekes változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy a téli orosz légi kampány ritkította az ukrán légvédelmet, az ukránok a légvédelmüket összevonták a városok és a kritikus infrastruktúra védelmére, a fronton sokkal kevesebb légvédelmi eszköz maradt, tehát az oroszok kilőnek egy Irisztét, kilőnek egy Patriot 3-as rendszert, az ukránok a meglévő rendszereket kénytelenek ugye a nagyvárosaikra összpontosítani, és kevés utánpótlást kapnak nyugatról, mert hát egyrészt a nyugatiaknak is kell, kettő, amit tudtak, már odaadtak, három, az új rakéták, például a légvédelmi rakéták gyártása az elég lassú, hiszen nagyon kevés gyár van már csak nyugaton, amely ezeket tudja gyártani. Amerikában például a nyugdíjasokat is visszahívták dolgozni, akik még értenek ezekhez a rendszerekhez, ugyanis van, amit már 20 éve nem gyártnak, a Javelin páncéltörő rakétát, és ezért a meglévő készletet kell felhasználni, vagy azokat az embereket mozgósítani, akik mondjuk még 20 éve ezeket szerelték, és ha már időközben nyugdíjban vannak, akkor olyan ajánlatot kell tenni nekik, hogy megérje nekik a nyugdíjból visszamenni dolgozni, vagy minimum betanítani a fiatalokat, akik még nem ismerik ezeket a fogásokat. Tehát Ukrajna nagy bajban van, nagy pászban vannak, az oroszok ezt kihasználják, nagyjából két éve van az oroszoknak arra, hogy támadjanak, ameddig a nyugati lőszergyárak fel nem futnak, illetve amíg a nyugat nem tud annyi katonát toborozni, hogy az elfogyó ukrán katonák helyére legyen kit állítani. Erről még lesz szó későbbiekben. Hoztam egy térképet önöknek szokás szerint, ez most az Avdiivkai frontszakasznak a térképe. Ugye a vörös színnel jelzett terület az, amit az oroszok már elfoglaltak, és a ilyen mustársárgával festett terület az a rész, ahol az oroszok most támadnak, és hát azt látjuk, hogy Avdiivka elfoglalása után az oroszok nagyon sok helyen támadnak, különböző városokat próbálnak megközelíteni, igazából az lehet az egyik célja az oroszoknak, hogy Donyeszk és Luhanszk megyéknek a még ukrán kézen lévő területét elfoglalják, hát ez még nagyjából Luhanszknál ilyen 20% körül van, Donyeszknél is 30%, még van hová menniük, ilyen szempontból az ukránok pedig megpróbálják stabilizálni a frontot, ugyanis, és ez a legfontosabb változás talán az idei év legelején, hogy míg korábban a harcok a 2014 és 22 között kiépült erődítések mentén zajlott, hogy az ukránok 8 év alatt azért kiépítették az állásaikat úgy Bahmutban, mint Avdiivkában, ezek nagyjából 8 évig a befagyott konfliktusnak a frontvonalán fekvő városok voltak. Most, hogy Bahmutot elfoglalták az oroszok, illetve az évelején Avdiivkát, ez azt jelenti, hogy az ukránoknak a második vagy a harmadik védvonalba kell visszavonulniuk, amik viszont már nincsenek így kiépítve. Ja, már én is sokszor beszéltem nagyjából tavaly november óta arról ebben a műsorban, hogy az ukránoknak el kell kezdeni építeni a második, harmadik vonalat. Ugye? Zelenszkij elnök be is jelentette, hogy egy új Mazsinó vonalat fognak építeni, hát azt nem mondhatta, hogy egy új Szuroviként tábornok vonalat építenek, mint az oroszok ugye a front mentén, de úgy tűnik, hogy a korrupció ezt a projektet is utolérte, és hát nem tudtak olyan állásokat kiépíteni tavaly november és most éveleje között, talán nem csak a fagy miatt, ami alkalmas arra, hogy második vagy harmadik vonalként legalább olyan erős legyen, hogy az oroszokat feltartóztassa. Az oroszok meg nem akarják megvárni, hogy az ukránok olyan állásokat tudjanak kiépíteni. Tehát itt tartunk most, az oroszoknak fenn kell tartani a támadás dinamikáját, az ukránoknak meg olyan vonalakat kell keresniük, ezek földrajzi pontok, akár dombok lehetnek, csatornák, vasúti töltések, folyók vagy más földrajzi pontok, ahol meg tudják állítani az oroszokat. Az oroszok meg, hogy ezeket próbálják kikerülni. Aki figyeli a katonai csatornákat, láthatja, hogy most már az oroszok átértek arra, hogy ezekkel a FAB siklóbombákkal, amiket akár 40 kilométeres távolságból repülőkről ki tudnak oldani, hogy ezekkel szórják meg az ukrán állásokat, akár a dombokon, akár mondjuk amiket észrevesznek csatornák vagy vasúti töltések mentén vannak, és akkor amik leradíroztak mindent, akkor küldik csak be a katonákat. Tehát ez a taktika érvényesül most itt a térkép látott Donyecki frontszakaszon is. A többi fronton most csendes a harci tevékenység elcsendesült, ennek több oka lehet. Egyrészt ugye mindig az időjárás, ezt a katonai szakértők mindig elmondják, hogy milyen időjárásnál tudnak a drónok, vagy a páncélosok támadni, vagy működni. A másik ok pedig az, hogy az oroszok is cserélik a csapataikat, tehát ugye Oroszországnak vannak tartalékai, mondjuk az nem biztos, hogy igaz, amit az oroszok mondanak, hogy napi 1500 önkéntes jelentkezik, ugye erről már sokszor meséltem, és ez fontos lesz a mai műsor szempontjából, hogy az oroszok azt mondják, hogy napi 1500 önkéntes jelentkezik, ugye 2000 dollárt lehet keresni az orosz hadseregben, amíg él valaki, általában azért attól függően, hogy mennyire van kiképezve valaki, ugye az ukrán részről egy hónap most a katonáknak az élettar, várható élettartama, Bakhmutnál ez 4 óra volt, az újoncokat, akiket kiképzés után a csatába küldtek, 4 óra alatt átlagban meghaltak, most a ukrán részről ez, ahogy hallom, nagyjából 1 hónap, tehát az újoncok 1 hónap alatt átlagban meghalnak, orosz részről is mondjuk azt látjuk, hogy várható, hogy hasonló lehet nagyjából az újoncoknak az élettartama. Csak ugye, ha tényleg naponta mondjuk nem is 1500, de több száz jelentkezik, akkor ugye ott jobban bírják az utánpótlás, plusz ezek az emberek motiváltak, hiszen a 2000 dollár az rengeteg pénz Oroszországban, az átlagkereset 8-szorosa, és ha meghal valaki, akkor meg 65 ezer dollárt kap a családja. Ugye szoktam mesélni, hogy nem csak a migráns családok küldik a legkisebb Királyfit Európába, hogyha átjut a sivatagon, átjut a földközi tengeren, akkor Európában, mondjuk Németországban letelepszik, kap segét, és a segédből egy részt hazaküld, hanem bizony a kaukázusi ázsiai térségekben a családok a legkisebb Királyfit elküldik harcolni Oroszországba, hogy az a havi 2000 dollár az jól jön a családnak, ha meg meghal, akkor a 65 ezer dollárból tudnak vidéken egy házat, vagy egy lakást vásárolni, és akkor ezzel a család egyet előre tud lépni, még akkor is, ha a legkisebb Királyfit ezért fel kell áldozniuk. Azt látjuk, hogy Ukrajnában viszont nem motiváltak a férfiak, az átlag férfi az otthon bujkál valahol, vagy próbál nem kimenni az utcára, és hát azt is látjuk, hogy nem sikerül a 500 000 embert összeszedni. Most azokat a megyéket próbálják az ukránok kiüríteni, ez Harkov megye, Poltava megye, vagy Észak-Kelet-Ukrajna, ami várhatóan egy orosz támadás célpontja lehet, ugye Harkov, Odessa és Kijev, ez a 3 nagyváros, amit az oroszok megtámadnak, mindet ők se tudnak, feltehetően az egyiket vagy másikat. Én Harkovra tippelek egyébként, mert ez van a legközelebb Oroszországhoz, és ez az, ami egy nagy siker lenne, és a legkevésbé védett talán a többi városhoz képest, és a síkabb terepen is van, tehát nem a Dnyeper folyón kéne átkelniük, vagy tengerről megközelíteni, mint Odessa, amire az oroszok most mai tudásunk szerint nem képesek, hanem a szárazföldön, ahol az orosz hadseregnek a mennyiségi előnye például páncélosban, tüzérségben és gyalogságban jobban érvényesül, mintha át kéne kelni a Dnyeper folyón mondjuk Kijev megtámadására, vagy északról már nem tudnak meglepetést okozni, mert ugye már 22. februárjában Fehéroroszország felül, Csernobili övezet felül érkeztek, tehát az ukránok ott már várják őket, és emlékeznek talán nézőim, hogy amikor az oroszok először közeledtek Kijevhez, akkor ugye Irpinnél például az ukránok kinyitották a gátakat, és elöntötték a területet, így akadályozza meg az oroszokat abban, hogy tovább menjenek. Tehát meglátjuk, az most látszik, hogy az oroszoknak 2 éve van nagyjából arra, hogy nekik nem is a területszerzés a fontos, hanem az, hogy az ukrán hadsereget és társadalmat annyira felőrőjék, hogy az összeomoljon. Sokszor meséltem, hogy nagyjából az orosz társadalomnak az 1917-es állapotát akarják elérni Ukrajnában, hogy akkor a Kerenszki támadás után az orosz hadsereg kivérzett, a katonák a tisztek ellen fordultak, és Lenin az első 2 dekrétumával, a bolsevikok első 2 nagy ígéretével meg tudta fordítani a hangulatot. Az egyik ugye az volt, hogy békét köt, és nem halnak meg több katona. 2, a földosztás, hogy mindenkinek jut egy darab föld, és ezzel egy darab vagyonka. Tehát nem csak az élete marad meg, hanem lesz egy kis vagyonkája. Azt már nem tették hozzá, hogy polgárháború lesz, és azt a földet, amit a parasztoknak szétosztanak, azt majd később visszaveszik, államosítják, és a kolyhozokban egyesítik. Tehát nagyjából ez lehet az, amire az oroszok játszanak, hogy annyira felőrölni az ukrán katonákat, az ukrán társadalmat, hogy az összeomoljon, és egy ilyen összeomlás után abban reménykednek. Egyrészt, hogy akkor kisebb áldozattal messzebb tudnak menni, tehát nem csak Kijevet tudják elfoglalni, hanem mondjuk délen Odesszát, és ki tudnak jutni mondjuk a Kárpátokig. Ugye az oroszoknak ez egy stratégiai célja, ezt minden katonai szakértő elmondja, hogy könnyebb a Kárpátoknál védekezni az oroszoknak, ami a Kárpátok és a Balti-tenger között 600 kilométer a távolság, és a Fehér Oroszországot, illetve Ukrajnát úgy tudják semlegesíteni, vagy elfoglalni, vagy uralni, akár egy maradék Ukrajnát orosz uralom alatt, hogy az ne legyen a NATO tagja, akkor itt a Kárpátokhoz közel mondjuk ilyen 600 kilométert kell az oroszoknak biztosítani, amit kevesebb katonával tudnak elérni, mert a mostani helyzet, hogy Finnország NATO csatlakozása után a finn határtól egészen mondjuk ugyanúgy a balti államok, Lengyelország, Románia végig, ez nagyjából 2100 kilométer, sokkal több katonával kell az oroszoknak ezt a területet biztosítani, mintha mondjuk itt Belarus és Ukrajna is orosz ellenőrzés alatt lenni, amit ugye Putyin nagyjából el is mondott, hogy Ukrajna egészét szeretnék ellenőrizni minimum politikailag, vagy úgy, hogy az orosz hadsereg dominálja a mai Ukrajna egész területét, megakadályozva azt, hogy akár egy Nyugat-Ukrajnában NATO csapatok, kiképzők vagy rakéták állomásozhassanak. Tehát ugye az oroszok esetleges ukrán összeomlás után ezt a céljukat könnyebben elérik, ezért én azt gondolom, hogy nekik most az a céljuk, hogy tovább fárasszák az ukrán társadalmat, hogy teszik ezt. A front helyzetről már beszéltem, hogy az ukrán katonák már nem nagyon akarnak harcolni, újak meg nem nagyon jelentkeznek. Ugye akik a fronton vannak, azt várják, hogy lecseréljék őket, akik meg otthon vannak, azt mondják, hogy hát ez a katonák dolga, hagyják őket békén, küzdjenek azok, akik már két év alatt tudást szereztek, vagy két év alatt már úgymond belerázódtak a harcba. Tehát ez egy törés az ukrán társadalomban, amit még nem lehet annyira kimondani nyugaton, de a számok azt mutatják, hogy ez a törés egyre élesebb, ahogy a halál egyre fenyegetőbb azok számára, akik az ukrán hátországban még a besorozás előtt vannak. Tehát a másik, amit az oroszok csinálnak, ugye ez a kritikus infrastruktúra pusztítása, ennek beszéltem az egyik okáról, hogy az ukránok a légvédelmet minél inkább ezeknek az értékes pontoknak a védelmére összpontosítsák, ezzel gyengítve a front légvédelmét. Kettő, nyilván minden elpusztított üzem vagy energia termelő berendezés, az ugye az ukrán társadalmat gyengíti, a gazdaságilag, pszichológiailag. Ugye az oroszok ezt a klasszikus taktikát alkalmazzák, amit egyébként a britek találtak föl, aztán a németek is ugye tökélyre vittek. Ez a stratégiai bombázásnak a kérdése, hát terrorbombázásnak is hívták a második világháború alatt. Ugye az oroszok lassan két éve rendszeresen támadják az ukrán városokat, mint ahogy a németek támadták mondjuk 1940-41-ben Angliát, akár éjszakai bombázásokkal is, majd főként 1942-43-tól az angol szászok szinte minden éjjel bombázták valamelyik német várost, pontosan azért, hogy amit most az oroszok is csinálnak az ukránokkal, hogy az emberek ne tudjanak rendesen aludni, hiszen légiriadó esetén ugye le kell menni az óvóhelyre, és ha ezt minden éjszaka eljátszák, vagy rendszeresen eljátszák, akkor ez az idegeket is tépi. Például ezért költözik sok ukrán Kárpátaljára, mert az oroszok ezt a részt csak egyszer támadták. Emlékszünk talán még a háború elején egy vasúti trafóállomást lőttek ki az oroszok célzott támadással, azóta nem lőtték Kárpátalját, ennek több oka van, de lényeg az, hogy az ukránok ezért szeretnek most ott letelepedni, mert azt gondolják, hogy ez egy biztonságos rész, ugye földrajzilag is ugye a Kárpátokat nehéz átszelnie az orosz rakétáknak, de a másik szempont az, hogy ez politikailag is egy védettebb terület Ukrajnán belül. Ugye Nyugat-Ukrajnára ez nem érvényes, Lemberg környékére, ahol a Lengyelországból érkező nyugati segély megérkezik, az oroszok azt a részt azért támadják, főleg most, hogy az F-16-os gépeket várják az ukránok, és azokat a repülőtereket vagy raktárakat támadják, akár Nyugat-Ukrajnában, Lemberg környékén, ahová ezek mondjuk az F-16-osok nem sokára, egy-két hónapon belül megérkeznek. Hát itt tart most a front, kíváncsi vagyok, az oroszok meddig tudják fenntartani ezt a támadást, rendületet. Ugye a második világháborúban a németek így tudták egyébként fél Európát elfoglalni, hogy nem hagyták, hogy az ellenség megpihenjen. Amikor ezt mégis megtették, mondjuk Dünkirchenben, a világ Dunkirkként ismer a csatorna partján, akkor Hitler megparancsolta, hogy álljanak meg a páncélosok 3 napra, az alatt a 3 nap alatt az angolok a Dinamo hadművelet keretében 300 000 angol, francia és lengyel belga katonát tudtak kimenekíteni. Ilyen szempontból, ugye amikor meg nem álltak meg, mondjuk 41-ben, egészen ugye eljutottak a Volgáig. Tehát azt látjuk, hogy az oroszok is feltehetően emlékeznek erre, meg hát a tankönyvek is ezt javasolják, hogy az ellenséget nem szabad pihenni hagyni, és ha ezt így csinálják, akkor talán az elnökválasztás körül vagy azután a nagyobb támadásukat is így fogják végrehajtani. Nem tudom, meglátjuk. Minden esetre most a kezdeményezés az oroszok oldalán van, és mint mondtam, 2 évük van arra, hogy ezt a helyzetet fenntartsák, ugyanis 2 év múlva a Nyugat olyan tömegtermelésre áll át a minőségi fegyvereknél és rakétáknál, drónoknál, precíziós lőszereknél, amivel az oroszoknak a mennyiségi fölényét, ami feltehetően 2 év múlva is fenn fog állni, már sokkal jobban fogják tudni ellensúlyozni, és ahogy ezt Macron elnök szavaiból láttuk, sokkal gátlástalanabbul és sokkal szemérmetlenebbül is, hiszen most azért még óckodnak és vigyáznak arra, hogy a gombot mondjuk az ukránok nyomják meg. Na nézzük is a második témánkat, ha már a frontról beszéltem, ugye a Nyugat mindig ilyen game changereknek, ilyen csodafegyvereknek állítja be a saját fegyvereit. Ezek tényleg nagyon csodálatos, nagyon tökéletes fegyverek, csak hát ugyanott tartunk nagyjából, mint a második világháborúban, amikor a német fegyverek nagyon csodálatosak, nagyon kiforrottak és műszakilag nagyon tökéletesek voltak, csak hát 2 probléma volt belük. Egy, hogy ez a műszaki tökély, ez ugye nagyon lassú gyártási folyamatot jelentett, és sérülékeny technológiát. Mondjuk a Tigris tanknak a Maybach motorját csak úgy lehetett kiszerelni, hogyha leszették a hátsó páncélzatnak a felét, amit csak műhelyekben lehetett, a fronton mondjuk nem. Míg a szovjet tankoknál, mondjuk tényleg, ahogy ismerjük talán még szüleink, nagyszüleink elmondásaiból, meséiből, hogy 2 kalapácsütés után működött, nyilván tudni kell, hova kellett a kalapáccsal ütni, hogy működjön. Tehát viszonylag könnyű volt a szovjet technikát javítani, a német technikát, a csúcs technológiát pedig nehéz. Ugye ez mutatta is, hogy a kevesebb tankot, ha csak hátul lehetett javítani, akkor sokat otthagytak. A másik szempont, hogy hát mennyi van belőle. Ugye szokták mesélni a második világháború veteránjai, hogy ugye a német tanknál még az utolsó belső szegletet is lecsiszolták, hogy szép legyen, hogy tökéletes legyen. A szovjeteknél meg a hegesztési varratot sem csiszolták le, mondván jó lesz, úgyis mindegy, majd a fronton ráírnek, hogyha túléli a tank az első 1-2 hetet, ráírnek majd szépíteni. Tehát azt látjuk, hogy a Nyugatnak a fegyverei műszakilag most is fejlettebbek, sokkal kiforrottabbak, sokkal magasabb minőséget képviselnek, mint az orosz technika. Ugye azt látjuk, hogy az oroszok próbálták az armatatankot legyártani, ugye már a parádén lerobbant az első, és szégyenszemre el kellett vontatni, mint a parádé főpróbáján. És hát azt is látjuk, hogy az oroszoknak hiába vannak világszínvonalú tudósai, világszínvonalú tervezői, tehát tényleg csodálatos tudományos élet zajlik Oroszországban, és tényleg szó szerint világszínvonalú az orosz kutatás és fejlesztés. Ugye ott ugyanaz a probléma, mint a szovjet idők, hogy hiába van egy zseniális találmányuk, ha azt nem tudják sorozatban gyártani. És az armatatank is ilyen volt, ugye nagyjából 100 darabot feltételeznek a nyugati szakértők, vagy most a legújabb orosz vadászgép, a Su-57-es, ami szintén világszínvonalat képvisel, de hát azt mondják a nyugati szakértők, hogy nagyjából ha 20 darab van az oroszoknak, és azokat is nyilván tartogatják, hogyha az F-16-osok jönnek. Tehát ez egy probléma, de a nyugat mindig beállította, hogy majd jönnek a HIMARS rakéták, és akkor jó lesz. Majd jönnek a Leopard tankok, és akkor jó lesz. Majd jönnek a Bayraktar drónok, és akkor jó lesz. És hát azt látjuk, mint minden fegyvernél, hogy amint az egyik oldal kirokkol egy új technikával, az első időszakban, ez lehet néhány hét vagy néhány hónap, tényleg amíg az ellenség nem szokja meg, vagy nem tapasztalja ki, addig ez jól működik. Amikor viszont rájönnek a működésére, vagy akár zsákmányolnak belőle egy működőképes darabot, akkor onnantól kezdve már a csoda elmúlik, és az ellenfél kitapasztalja ezeknek a fegyvereknek a gyenge pontját, és onnantól kezdve ugye már az a várt hatás az elmúlik. Egy példát hadd hozzak direkt a második világháborúból, amikor az angol szászok 43 elején zsákmányoltak Tunéziában egy Tigris tankot, rögtön ugye elvitték Angliába, megnézték, hol vannak a gyenge pontjai, és hát például megtalálták azokat a gyenge pontokat, ahová lőni kell. A szovjetek is zsákmányoltak 1943 elején egy Tigris tankot, ők is megnézték, és ugye ők is megkeresték azokat a gyenge pontokat. Például a partraszállás után az angol szászok a Sherman tankokból mondjuk 2000 darabot átépítettek, egy nagyobb ágyút raktak rá, egy tankpusztító ágyút, és ez a Sherman Firefly volt az, ami például Normandiában a Tigris és a későbbiekben a Király Tigris tankokat már ki tudta lőni, mert a sima Sherman-t elfújta szó szerint a Tigris tank lövedéke, de ezeket a Firefly-okat nem tudták, és hát ezek a Firefly-ok is oldalról lőttek a Tigris tankokra, mert hát az volt, az egy gyengébb része volt. Tehát ugyanezt látjuk egyébként a többi nyugati fegyvernél is, és hoztam is önöknek egy felvételt, egy a Hindustan Times felvételét, amin látjuk, hogy az egyik Abrams tankot hogyan semmisítik meg az oroszok. Nézzük meg a felvételt. Ez a felvétel, amit most láttunk, egy úgymond szokásos felvétel az ukrán frontról, ugye a tank nem mozog, tehát nagyon sok ilyen felvételt látunk, amikor a tank mozdulatlan, és drónokkal támadják őket, ez azt valószínűsíti, hogy ez már egy otthagyott tank, tehát amit a legénység otthagyott, mert vagy korábban találat érte, aknára ment, lerobbant, vagy másokból nem tudják tovább működtetni, tehát főleg egyébként azok a videók, az ukránok szerettek korábban ilyen videókat kirakni, ugye, hogy ott egy orosz tank, és akkor nyitva van a beszálló nyílás, ahol a katonák ugye beszállnak, és akkor jön egy drón, és hopp, pottyant egy gránátot, ami a beszálló nyíláson keresztül a tank belsejébe megy. Hát gondolhatjuk, hogy ezek a tankok is olyanok voltak, amit az oroszok otthagytak, mert nem tudtak vele tovább menni. Ez az Abrams is feltehetően egy ilyen otthagyott tank, amit az oroszok azért a biztonság kedvéért, ezért az FPV drónnal még egyszer megtámadtak, pontosan azért, hogy ne tudják megjavítani. Ugye ez a második Abrams, amit az oroszok kilőnek, volt egy másik Abrams, ami nem harckocsi volt, hanem egy műszaki Abrams, ugye Abrams alvázra szerelt ilyen műszaki tank, amit az oroszok korábban már a fronton kilőttek. Ugye a finnek küldtek olyan Leopard alvázra szerelt ilyen hídvető páncélosokat, amikből nagyjából 8 volt nekik, ebből talán 4-et küldtek az ukránoknak, az oroszok meg 2-t kilőttek belőle, tehát azt látjuk, hogy ez is egy bevett dolog. Nyilván az orosz tankokat ugyanígy pusztítják az ukránok, tehát amikor látunk egy sikervideót az egyik oldalról, gondolatban mindig tegyük hozzá, hogy a másik oldal ugyanilyen akciókra képes, ugye az orosz csodafegyverekből is láttunk égni, de hát ugye most itt az oroszok büszkék erre, mert az Abramsből még nem láttunk égni tankot, ugye a brit Challenger tankokból már rengeteget láttunk égni, a Leopard is már igazából, ugye Leopard 2-esről kiderült, hogy nem egy túl jó harctéri tank, ugye sokkal több van javítás alatt Lengyelországban, legalábbis az ember az angol száz sajtót olvassa, mint a fronton, és hát ugye aki orosz résztől egy Leopard 2-t kilő, az a Bajkál-tó partján kap egy telket. Tehát az Abrams tank sem game changer, azt látjuk, hogy az amerikaiak nem is nagyon adtak belőle az ukránoknak, ugye az amerikai sivatagban nagyjából több ezer ilyen tank van ledepózva, ezek ugye az egyes típus eleve a régi, és a kettes típusból, illetve az amerikai típus, amit az amerikaiak használnak, abból nem is adtak az ukránoknak, például ki kellett volna szerelni a páncéltoronyból azt a gyengített urán köpenyt, amit csak az amerikaiak használnak, nem is adnak az export tankokba, de hát nem sokára jön egyébként az Abrams X tank, ugye ennek már a prototípusán dolgoznak az amerikaiak, tehát amikor majd elindul az új Abramsnek, az Abrams X-nek a sorozatgyártása, akkor majd a régebbieket odaadják az ukránoknak. vagy ha addigra más konfliktusok törnek ki, akkor más konfliktusoknak. Most azt látjuk, hogy Lengyelország vásárolt viszonylag nagy számban Abrams tankokat, talán 160-at, és most tavaly nyáron Románia is 54-et, tehát ezek is ilyen lebutított változatok, az export változat, amit az amerikaiak maguk nem használnak, csak úgymond a szövetségeseknek adnak oda, az ukránoknak is ilyeneket adtak, ebből láttunk most égni egyet. Várhatóan újabb fegyverrendszerek fognak megjelenni, most az ukránok leginkább az F-16-osra várnak, és hát a cirkáló rakétákra. Az F-16-ossal az a baj egyébként, mint a Leopard tankokkal, vagy mondjuk 80 éve a Tigrisekkel, hogy nagyon érzékenyek. Tehát egy F-16-osnak nagyjából 2 kilométeres leszállópálya kell, lehet, hogy másfél, de nagyon hosszú. A másik pedig, hogy olyan kiszolgáló környezet kell, tehát mondjuk, hogy a kifutópálya sima legyen, például a repülőtér olyan legyen, hogy legyenek hangárok, vagy a kiszolgáló személyzetnek is, illetve az alkatrészeknek is olyan műhelyei, amik most Ukrajnában nincsenek. És hát ez egy komoly probléma, hogy odaadják ezt az új eszközt az ukránoknak, és ha nem tudják azt a kiszolgáló környezetet, vagy egy divatos szóval ökoszisztémát köré tenni, ami biztosítja a gépek működését, akkor ez tényleg olyan, mint hogyha mondjuk egy ilyen Forma 1 autót adnának valakinek, és akkor mondják, hogy akkor most cseréld ki a kerekét, anélkül mondjuk, hogy azokat az eszközöket odaadnák, amivel mondjuk a Box utcában szoktak dolgozni a szerelők. Tehát ezt látjuk az F-16-osoknál is, hogy hiába game changerként vannak meghirdetve, egyrészt a belgák is a legrégebbi darabjaikat adták oda, tehát nem a legújabbakat, hanem az ilyen kohószökevényeket, amikből alkatrészeket szerelnek ki. Tehát nem a legújabbakat kapják. A másik, hogy tényleg még egy pilóta beletanul, az nagyjából 2 év. És hát azt látjuk, hogy nagyjából 1/2 éve kezdték el az ukrán pilótákat kiképezni. Romániában hozzák létre az F-16-os akadémiát, ugye Lengyelországban, Sziléziában hozták létre az Abrams akadémiát. Most a németek alapítottak Schleswig-Holsteinban egy Iris-T akadémiát, ahol a légvédelmi rendszereket tesztelik, tehát a NATO-n belül kialakulnak azok a súlyponti helyek, ahol a különböző fegyverrendszereknek a katonáit képzik. Ugye most, hogy Magyarország 4 újabb Gripent, egy Rajt vásárol, például ugye bejelentették, ugye amikor a magyar honvédelmi miniszter és a svéd gyártócég vezetője aláírta a szerződést, akkor ott be is jelentették, hogy például a Gripen pilótákat ugye a svéd pilótákkal együtt Svédországban fogják képezni, tehát ott lesz a Gripen Akadémia. Tehát azt látjuk, hogy a front helyzet az alakul, ugye nyilván most az Abrams az is rákerült azon fegyvereknek a listájára, amelyeket az oroszok ki tudnak lőni. Ugye ez azért is fontos, mert amikor egy pénzes állam, mondjuk a konfliktuson kívüli állam akar fegyvert vásárolni, akkor nyilván azt is néző, hogy olyat szeretne venni, amit azért nem egyhamar lőnek ki, vagy mint ez a tank, nem ragad le, vagy nem robban le a csatatéren. Tehát az amerikaiak talán ezt a képet akarták elkerülni, hogy ég az Abrams, ég, el ne aludjék. Lapozzunk egyet, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha az utolsó ukrán is elfogy. Ugye sokszor hallottuk ezt, ahogy Churchillnek tulajdonítják azt a mondást, hogy akkor megkérdezték, hogy hát mi lesz a háborúban 1940-ben, amikor miniszterünk lett, akkor azt mondta, hogy hát az utolsó belgáig, franciáig, lengyelig, jugoszlávig fogunk majd harcolni, és hát, hogy mindig mindenkit maguk elé küldenek, csak hogy az angol katonák életét kíméljék. Hát ugye nagyjából láttuk is, hogy az angolok azért, amikor mondjuk Franciaország elesett 1940 júniusában, akkor elsőként a Spitfire-eket vitték haza, nyilván egy értékes repülőről van szó, vagy hát, hogy amikor Dunkirchennél evakuálták a katonákat, akkor azért figyeltek arra, hogy az angolok azért mind hazajussanak, aztán ha még volt hely, akkor jöhettek a franciák, belgák, lengyelek is. Tehát nyilván ez egy ilyen önvédelmi reflex a nyugatiak részéről, és hát ahogy a második világháború elején 39-40-ben az utolsó lengyelig meg franciáig akartak harcolni, most azt látjuk, hogy az utolsó ukránig is. És hát, mint a műsor első részében mondtam, az ukránok már nem nagyon lelkesednek a háborúért, pláne, hogy a fiatalabb korosztályokat éri el a sorozás. Most ugye talán 27 évre vitték le a behívási korhatárt, ugye hiába 18 és 65 év között van a sorkötelezettség, nagyjából 27 éves kor fölött hívták csak be az embereket, megkímélve az egyetemistákat. Most azonban, hogy már nem nagyon van katona, vagy elfogynak a katonák, most már azokat az egyetemistákat is behívják, akik másod vagy harmad diplomás képzésen vannak, tehát az első diploma oké, a második, harmadik már nem. És hát most például Poltava megyéből akarnak nagyjából 50 ezer férfit behívni az ukrán hadseregbe, tehát azt látjuk, hogy a mozgósítás azért zajlik, azt a félmillió embert össze kéne szedni. Mire elég félmillió ember? A tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyjából 3/4 évre elegendő ember anyag ez. Csúnya szó, de hát Soros György is ezt a kifejezést használta, amikor 31 éve, 1993-ban azt írta, ami sajnos mára bekövetkezett, hogy a NATO technikai bázisán Kelet-Európa emberanyagát kell mozgósítani azért, hogy nyugaton ne szembesüljenek a hullazsákok látványával. Tehát ugyanaz, amit Churchillnek tulajdonítanak, hogy az utolsó ukránig kell harcolni, hogy a franciáknak, németeknek, angoloknak, amerikaiaknak ne kelljen. És hát most érünk el oda, hogy nagyjából az utolsó előtti ukránnál vagyunk. Ugye tavaly évben ez a félmilliós hadsereg, amit akkor mozgósítottak, a támadás miatt, illetve Bakhmut védelménél felőrlődött, tehát a katonák nagy része meghalt, rokkantá vált, vagy tartósan kiesett, meg úgy sebesült meg, hogy nem épült még fel. Tehát ilyen szempontból, akiket most egyrészt, hogy most már nem tudnak félmillió embert összeszedni, nagyjából a negyedénél, harmadánál lehetnek az ukránok. A másik pedig, hogy akiket most összeszednek, láttuk a képeket, szó szerint összefogdosnak, azok nem lesznek nagyon lelkesek, hogy harcoljanak. És hát innentől kezdve azt látjuk, hogy ha ez a mostani félmilliós hadsereg az idei év őszére, telére elfogy, pláne ha ugye támadásra indítja őket Zelenszky, amit szeretne, tehát Zelenszky továbbra is támadna, az amerikaiak viszont már tavaly is azt látták, mondjuk már ilyen szeptember-október környékén, hogy nem támadni kell az ukránoknak, hanem védekezni, mert védekezéshez kevesebb ember is elég, pláne ha jól kiépített állásokban védekeznek, vagy olyan földrajzi akadályok mögött, mint a Dnyeper folyó például, ugye a németek is nagyjából. Hát amikor ugye a Kurszki csata után összeomlott a front, mert a szovjetek támadásba lendültek, és ugye 43 őszére el tudták foglalni Kijevet, akkor ott azt hitték a németek, hogy a Dnyepernél fel tudják tartóztatni a szovjeteket, de hát ugye ez nem sikerült. Pont azért, amiről beszéltem, mert a szovjetek nem álltak meg, hanem lendületben maradtak. Tehát most is azt látjuk, hogy ha az ukránok áttérnek védelemre, akkor tovább tartanak. Tehát csúnya ilyet mondani, vagy hát nem szép, mert emberekről beszélünk végül is, de hát, hogyha amikor a térképen tologatják mondjuk Washingtonban vagy Londonban azokat a kis zászlócskákat, akkor azt látjuk, hogy nekik úgy kell számolni, hogy mondjuk 500 ezer katona az mennyi időre elég, és hát én azt valószínűsítem, hogy nagyjából év végére ez a létszám elfogy, és hát akkor jöhetnek mondjuk azok az ukrán férfiak, akik nyugaton élnek, ugye 650 ezer katonakorú ukrán férfi él Nyugat-Európában, és a februárban elfogadott ukrán mozgósítási törvény alapján őket név szerint lehet mozgósítani, illetve ha nem jelentkeznek katonai szolgálatra, akkor körözést lehet kiadni ellenük név szerint, és ez már idézőjelben megfelel a nyugati jogállami elvárásoknak, hogy ne a 27 és 65 év közti férfiakat kérjék ki, mert ez nem működik, de ha név szerint kérik őket, hogy XY-t és Z-t kérem Hollandiából, Lengyelországból vagy Észtországból, az úgymond jogállami eljárás. De hát mi lesz, ha az a 650 ezer férfi is elfogy, mondjuk 25 nyarára, vagy 25 legvégére, akkor már nem nagyon marad Ukrajnában olyan férfi, vagy hát mondhatjuk lassan nő, hiszen azért az ukránok előkészítik a nők önkéntes sorkatonai szolgálatát is. Ugye most még csak ilyen kiegészítő feladatokra, de hát hírek szerint rendeltek 50 ezer női egyenruhát is, hogyha a nők nagyobb számban jelentkeznének a hadseregbe, akkor őket is el tudják látni. Tehát mi lesz akkor, ha elfogynak az ukrán? Na erre mondta Macron azt, hogy akkor nyugati katonákat kell Ukrajnába küldeni. Hát a kis Napóleon tanulhatott volna a nagy Napóleon példájából, amikor első Napóleon 1812-ben megtámadta Oroszországot, akkor azt gondolta, hogy ez egy jó ötlet lesz. Persze azt ma már kevesen tudják, hogy Napóleon nem egész Oroszországot akarta elfoglalni, nyilván erre nem is lett volna képes még a nagy hadsereggel sem, hanem arra akarta kényszeríteni első Sándor orosz cárt, hogy csatlakozzon a kontinentális blokkádhoz. Hát, és hát ugye ugyanezt láttuk egyébként később Hitlernél is, hogy kezdetben jó ötletnek tűnt, tehát amikor Napóleon elindult 1812 nyarán Oroszország felé, ő azt gondolta, hogy ha elfoglalja Szmolenszket, ami Moszkva kapuja, nagyjából 200 kilométerre van Moszkvától nyugatra, akkor majd a cár, hogy nehogy tovább menjen Napóleon, vagy nagyobb kárt okozzon az orosz birodalomban, majd a cár Pétervárról eljön, és békét fog kérni. Hát nem jött. Na akkor azt gondolta Napóleon, egy zseniális katona egyébként, ugye volt Napóleon, azt gondolta Napóleon, hogy ha az orosz fősereget egy döntő csatában, angolul decisive battle legyőzi, na akkor hadsereg nélkül a cár már aztán végképp békét fog kötni vele, hiszen nincs mivel harcolnia. Hát ugye ez a csata jött létre Borodyinónál, Moszkvától nem messze, óriási csata volt, az oroszok óriási veszteséget szenvedtek, de az orosz fősereg visszavonult, és nem semmisült meg teljesen. Tehát magyarul Napóleon Moszkvától mondjuk 50 kilométerre sem tudta elérni a célját. Ezért bevonul Moszkvába, és azt gondolta, hogy ha Oroszország régi fővárosát elfoglalja, na akkor a cár majd tuti békét kér. Hát ez már ugye nagyjából októberre történt, szeptember vége október, és a cár csak nem jött békét kötni, és Napóleon ott volt az Isten háta mögött Moszkvában, amit ugye fölgyújtottak az oroszok, és hát kiszámolta, hogyha azt a sok katonát nem tudja élelmezni, vagy nem történik valami csoda, és a cár nem köt békét, akkor bizony ott nem fog tudni tovább harcolni, ezért elindult a visszavonulás, és az oroszok figyeltek arra, hogy a franciákat ugyanazon az úton tereljék vissza Lengyelország felé, ahol jöttek, és de ahol már mindent fölettek, vagy az oroszok mindent elpusztítottak. Tehát ugye ez volt Napóleonnak a tragédiája, hogy az ötlet jó volt, hogy a cárt egy olyan helyzetbe akarta kényszeríteni, ahol nem marad más politikai megoldása, mint a megállapodás, hogy Oroszország is csatlakozzon a kontinentális zárlat, ugye nem csatlakozott, és hát Hitlernek is nagyjából hasonló ötletei voltak, ő is azt gondolta, hogy ugye 41 nyarán, amikor támadtak a németek, ő azt gondolta, hogy egy olyan döntő csatákat tud vívni, amivel Oroszországot megfosztja a hadseregét, ugye ez volt a kijevi csata 41 szeptemberében, ahol a németek a történelem legnagyobb katlan csatáját vívták, és nagyjából 500-550 ezer vörös katonát fogtak el élve, és legalább ugyanennyi, ha nem több halt meg még a csatában. A németeknek is komoly veszteségei voltak, de ugye a kijevi csata lelassította a németeket, egy nagyon komoly győzelmet arattak, ugye ennek a nagy orosz szovjet hadseregnek a megsemmisítésével, de nem tudtak tovább menni Moszkva felé. És hát ugyanazt láttuk, hogy ugye elindultak tovább Moszkva felé, és hát ugyanaz, mire odaértek, addigra már tél lett, hideg lett, és az oroszok egy sokkal nagyobb hadsereget tudtak mozgósítani, mint amivel a németek Moszkva alá értek. Tehát most Macron elnök ezekből a tapasztalatokból milyen következtetést vont le, azt nem tudom, de hiába élünk a 21. században, rengeteget vitatkozom barátaimmal, kollégáimmal, hogy hiába élünk a 21. században, a nap végén csak G.I. Joe-knak és G.I. Jane-eknek kell oda menni a harctérre, és nekik kell elfoglalni azt a területet, és nekik kell biztosítani, hogy a győztes hatalomnak a katonái azt a területet ellenőrizzék. Tehát hiába vannak műholdak, meg hiába vannak drónok, meg lesznek majd robotkutyák, meg robotkatonák. Láttuk Afganisztánban, láttuk Iránban, hogy Afganisztánban a szandálos robogókon, tehát nem is motorbiciklin, robogókon kalasnyikovval érkező talibok menekülésre tudták késztetni az amerikaiak által felfegyverzett afgán hadsereget, ugye 21 nyarán. Vagy azt is láthattuk, hogy például Irakban ugyanezek az ilyen szandálos, turbános, kalasnyikovos katonák, ugye amikor már összeomlott az iraki hadsereg, akkor ugyanez történt, hogy amikor az iszlám államnak a harcosai ilyen terepjárókon tudták elfoglalni a nagyvárosokat, mert az amerikaiak nem voltak ott, az iraki katonák meg nem akartak meghalni. Tehát, hogyha nincsenek katonák, akik a területet biztosítják, vagy a másik hatalmat megakadályozzák abban, hogy a saját katonáit odaküldje, akkor hiába vannak drónok, meg műholdak, meg a legmodernebb, szofisztikáltabb technológia, azért csak oda kell menni valakinek. És ez a valaki, ugye most az ukránok után, Macron elnök szerint a nyugatnak lesznek a hadseregei. Itt fontos leszögezni, hogy a NATO eldöntötte, hogy a NATO nem fog beavatkozni, mint ez egy védelmi szövetség, ha területét külső támadás éri, akkor dönthetnek úgy a vezetők egyhangúan, most már ugye 32-en, hogy ez egy külső agresszió, és ez ellen fellépnek. Ugye, hogyha, amit ha Macron elnök mondott, hogy ha azt megnézzük, akkor ő azt mondta, hogy arra hajlandó országok és nyugati országok fognak katonákat küldeni, tehát nem a NATO. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nem érintett ebben. mert ugye Magyarország a NATO tagja, de az egyhangú döntés kéne, erre csak egyszer került sor, 2001. szeptember 11-e után, amikor minden NATO ország úgy döntött, hogy a terrortámadások miatt Afganisztánba kell katonákat küldeni, hogy az Al-Qaidát felszámolják, amelynek akkor Afganisztánban volt az egyik bázisa, de ez egy egyhangú döntés volt, és ezt Magyarország is megszavazta. Most szó sincs ilyenről, tehát Magyarországot ez nem érinti, ahol viszont szivárvány koalíció van, és tudom, hogy a műsoromat nagyon sokan nézik mondjuk Romániából, Erdélyből, a Párciumból, ott bizony egy szivárvány koalíció van. És hát azt látjuk, hogy Johannis román elnök már nem lehet újra választani, idén lesz elnökválasztás, unatkozik, még fiatal, keres magának valamilyen foglalkozást, és se szeretne NATO főtitkár lenni. És ezért például most nagyon sok olyan gesztus tesz a globalisták felé, ami megkönnyíti az ő karrierjét. Például ugye azt mondta, hogy oké, akkor a kínaiakat, a Huawei-t kitesszük az 5G hálózatból. Ugye ez az amerikaiaknak tett gesztus, amit Trump elnök kezdett még a Clean Network kezdeményezés 2017-ben, hogy a kínaiakat kizárni az 5G hálózatnak a kritikus részeiből, már az egészből. Tehát és ugye azt látjuk, hogyha ezek az országok, ahol szivárványkoalíció van, Lengyelország, Baltikum, skandináv országok, hogy ezek az országok bizony egyre másra kötnek kétoldalú megállapodást Ukrajnával. Most kötöttek az angolok, kötöttek a franciák, a németek, Zelenszky, amikor Nyugat-Európában turnézott, mindenkivel kötött kétoldalú megállapodást. Tehát magyarul azok az országok, amelyeknek ilyen szivárványkoalíciós kormánya van, és kétoldalú megállapodást kötnek Ukrajnával, na ezek lehetnek azok, amelyek például katonákat fognak küldeni bilaterális kétoldalú alapon. Ugye nem véletlen, hogy Magyarország a békepártyánál is nem volt hajlandó sem fegyvereket küldeni, ugye sem katonákat, amit a dollárbaloldal politikusai felvetettek a 22-es kampányban, és ne legyenek kétségeink, ha nálunk is szivárvány koalíció lenne. Ha ez a dollárbaloldal bármilyen befolyást is kapna Magyarországon, tuti, hogy először fegyvereket küldenének, kötnének ilyen kétoldalú biztonsági megállapodást Ukrajnával, és hogyha fütyülnek nekik Brüsszelből, akkor küldenék a magyar katonákat, mint ahogy a Macron elnök fölvetette. Tehát most már őszintén beszél Macron arról, hogy nyugati katonákat kell Ukrajnába küldeni. Egyrészt ugye az ukránok elfogynak, kettő már nem nagyon lesz, akit az ukránok közül mozgósítani lehet, legkésőbb 25 közepére, végére elfogy az a hadrafogható férfi és női állomány, akit az ukránok még a frontra küldhetnének, és hát Macron azt a régi Metternich kancellárnak tulajdonított mondatot vagy gondolatot valósította meg, ami úgy szól, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére. Tehát a globalisták előbb-utóbb úgyis beküldték volna a katonáikat Ukrajnába, és hát Macron elnök nem tett mást, mint kimondta, ennek az élére állt. Miért? Egyrészt, mert csak akkor lehet Európa politikai vezetője, hogyha ezt követeli, mert a globalisták és a brüsszeli elitek ezt tartják a megoldásnak. Én a béketárgyalásokat és a fegyverszünetet tartanám egy jó megoldásnak, de hát ezért nem vagyok én a brüsszeli és a globalista eliteknek a támogatója, mert én nem azt gondolom, amit ők. A másik szempont, hogy Franciaország, Spanyolország, Olaszország alig küld fegyvereket, amit a franciák küldtek, ezt a Cézár önjáró löveget, ezt a gyarmatokon lehet használni, volt gyarmatokon lehet használni, nem lőnek vissza rájuk. Úgy könnyű, hogy a franciák lövöldöznek a lázadókra, és a lázadók nem tudnak 20 kilométert visszalőni, hát az oroszok meg tudnak. És kiderült, hogy amit a franciák, olaszok, spanyolok adtak, az egyrészt ocskavas, régi technológia, másrészt kevés. És hát ugye itt látjuk azt, hogy hát amit nem adnak oda pénzt, hülyék lennének a saját pénzüket költeni, amikor inkább a németek, hollandok, franciák, szlovákok pénzét költik az euróadósság zónán belül, amit ugye a déliek elköltenek, azt az északiaknak kell berakni, vagy minimum kötelezettséget vállalni, hogy majd valaki visszafizeti, és az északiak visszafizetik a déliek dolce vitáját. Tehát Macron nem tesz be sok pénzt GDP arányosan ebbe a háborúba, és hát ezt hangerővel pótolja, nagyokat mond, nyilván egy ilyen karcos mondat, az most elég lesz arra, hogy ne kelljen nekik több pénzt vagy fegyvert küldeni Ukrajnába. És hát van még egy szempont, ugye a német-francia viszony nagyon rossz. Ugye mindig a dollár baloldal, a dollár média elmondja nekünk, hogy mennyire elszigetelt Magyarország, hogy mi megyünk szembe az autópályán. Amikor ilyet mondanak, akkor mindig azért mondják, hogy valami másról eltereljék a figyelmet. Nevezetesen, hogy Németország elszigetelt. A német-francia viszony olyan rossz, mint mondjuk soha nem volt. Mondjuk a második világháború után. Elhalasztották a közös kormányülést, beszólnak egymásnak, és most Macron Macron elnök nem csak azt mondta, hogy nyugati katonákat kell küldeni, hanem hogy a németek szedjék össze magukat. És hát ez vezet át minket az utolsó témához, a negyedikhez, hogy Németország egy óriási botrány közepébe került, ugyanis nem csak az, hogy Scholz kancellár már múlt héten mondta, hogy hát angol katonák vannak Ukrajnában, és segítenek az angolok által átadott Storm Shadow cirkáló rakéták programozásában, hanem ezt most egy oroszok által lehallgatott német Luftwaffe tábornokok közötti beszélgetésből is megtudhattuk, és hát nézzük röviden először ezt a Taurus rakéta körüli vitát, utána az orosz lehallgatásnak a jelentőségét, és azt, hogy a slamasztika hogyan zúdul rá a németekre, illetve az angolokra és a franciákra. Tehát mi az alaphelyzet? Azt mindenki tudja, hogy Ukrajna nagyjából elveszíti ezt a háborút. A kérdés az, ugye, hogy ezt milyen körülmények között teszik, és hogy az ukránok ki tudnak-e tartani annyira, mondjuk 2 évet, hogy a nyugati fegyvergyártás annyira felpörögjön, hogy tudja a katonai veszteségeket pótolni, vagy egy politikai megoldás szülessen, vagy mondjuk Ukrajnának legalább a nyugati részét valahogy integrálják a nyugati szövetségi rendszerekbe. Ugye erről még nincs döntés, azért kell időt húzni. Az oroszoknak meg pont ez a 2 éve van arra, hogy a fronton, a területen készszényeket teremtsenek. És hát ugye a nyugatiak hezitálnak, mert mint mondtam, a déliek nem szívesen adják a saját pénzüket, ugye azért az észtek is azt mondták, hogy az ész miniszterelnök is NATO főtitkár akar lenni, ugye a Kaja Kallas, ő azt javasolta, hogy az uniós országok a GDP-jük 0,25%-át évente adják oda Ukrajnának, és akkor bőven lesz pénz fegyverre, vagy ugye azt mondta, hogy vegyünk föl egy új Covid hitelt, mint amilyen volt ez a Covid utáni újjáépítési hitel, több 100 milliárd eurót az ukránok fegyverzésére. Nyilván egyik ötlet sem túl biztató. És hát itt van az, hogy a németek is eljutottak oda, hogy már adtak tankot, adtak önjáró lövegeket, légvédelmi rendszereket, és hát most ami van nekik, nem sok minden van, mert a német hadsereg nagyjából néhány órára elegendő lőszerrel rendelkezik. Ugye 30 nap a NATO előírás, a német tábornokok annyit mondanak, hogy 2-3 napra elegendő lőszer maradt, de hát látjuk, hogy most újabb 120 ezer lőszert akarnak átadni, és hát ennyit nem tudnak gyártani, ezért feltehetően a maradék raktárkészletből is inkább átadnak. Dánia az összes tüzérségi eszközét átadta az ukránoknak, mondván úgyse tudják működtetni, nincs elég lőszer, akkor minek porosodjon, inkább az ukránok használják el, majd vesznek helyette újat. De a németeknek most már nem sok mindenük maradt, amit odaadhatnak, maradtak a Taurus cirkáló rakéták, amelyek 500 kilométert is el tudnak repülni. Ugye itt a katonai szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy minél messzebb megy egy rakéta, annál több üzemanyag kell, és annál kevesebb hely marad a robbanóanyagnak. Tehát ha közelre megy, mondjuk 100 kilométerre, akkor sok robbanóanyag, kevés üzemanyag. És hát ugye 500 kilométerre már mondjuk csak 500 kilót tud célba juttatni, ami még mindig pusztító, de mondjuk nem biztos, hogy a Kercsi hidat fel tudják robbantani vele. És hát itt jön az a képbe, hogy a németek gondolták, hogy ők nem adnak az ukránoknak ilyen rakétát, hanem adjanak a franciák és a britek, akik már a saját rakétáikból bőven adtak az ukránoknak, ez a bizonyos brit Storm Shadow rakéta, illetve a francia Scalp cirkáló rakéta, amit úgy korlátoztak, hogy csak 250 kilométerre repüljön el, pont azért, hogy az orosz mag területeket és a 2014 előtti orosz területeket ne tudják az ukránok támadni, mert hát ott is vannak ugye olajraktárak, mint Novorossiiszk, ami Oroszországhoz tartozott már a háború előtt is, és az orosz flotta most oda vonult vissza, és ott például, vagy Szevasztopolban is olajraktárakat lőnek, vagy Péterváron dróntámadás érte egy gázüzemet, tehát egy ilyen LNG üzemet, és hát látjuk, hogy orosz repülőtereket is támadnak, tehát mondjuk nyilván az ukránok szívesen csapnának oda az orosz magterületre is, ilyen katonai célpontok, tehát kifejezetten katonai célpontokról beszélnénk, de ugye a nyugatiak nem akarják, hogy nyugati fegyverekkel az ukránok orosz területet lőjenek. A Krim az más kérdés, mert ugye annak a hovatartozása vitatott, a nemzetközi közösség nem ismeri el a Krim félszigetet Oroszország részének, tehát oda lőhetnek az ukránok, de Oroszországban nem. És a németek attól félnek, hogyha az ukránok kikódolják a korlátozást, akkor és kétségbe esett helyzetbe kerülnek, akkor a Taurus rakétával akár oroszországi célpontokat is támadhatnának, és ez nem tetszik neki. Tehát ezért azt mondták, hogy inkább adjuk oda a franciáknak és a német, az angoloknak a német rakétákat, és akkor a franciáknak meg az angoloknak lesz olyan rakéta, amit ők tudnak kezelni, és az ukránok meg kapnak francia meg brit rakétákat. Tehát úgymond mindenki jól jár. Na ehhez képest most az oroszok nyilvánosságra hoztak egy lehallgatott beszélgetést, amit négy Luftwaffe tábornok folytatott, és ebben a beszélgetésben elhangzik az, hogy brit katonák vannak Ukrajnában, akik beprogramozzák az ukránoknak a Storm Shadow rakéták célkoordinátáit. Tehát ugye valami úgy fogalmaznak, hogy asszisztálnak nekik, de hát ne legyenek kétségeink, hogy amikor elsüllyesztenek egy orosz hajót, vagy valamilyen tűpontosságú támadás éri az orosz katonai célpontokat, akkor minimum amerikai műhold, vagy angol-francia felderítő adatokat adnak át az ukránoknak, és hát a most nyilvánosságra került felvétel tanúsága szerint segítenek nekik beprogramozni a célpontok pontos koordinátáit, ugyanis ezek a rakéták ugye GPS alapján jutnak célba. Tehát ezt a német tábornokok most kimondták, hogy hát az angolok már úgyis ott vannak, akkor már nekik úgyis mindegy, akkor legfeljebb majd, hogyha átadják a Tauruszt, mégis átadják a Tauruszt az ukránoknak, akkor már nehogy német katonákat küldjenek oda, az elég gáz ugye 80 év után, hogy megint német katonák, vagy Luftwaffe katonák 80 év után visszatérnek Ukrajnába, pláne úgy, hogy oroszországi célpontokat is támadjanak, csinálják az angolok, nekik már úgyis mindegy, mondják a német tábornokok. Vagy ugye a másik, hogy mondták, jó, hát akkor mégis legyen az, hogy akkor adjuk oda a rakétákat, ha politikusok így döntenek, de akkor majd Németországból suttomban, sunyi módon fogják programozni a rakétákat, és el is mondják, hogy például ugye azt nem lehet, hogy a katonai támaszpontról csinálják. Mondták, hogy autóval átküldik a katonákat Lengyelországba, és majd Lengyelországból programozzák ezeket a rakétákat. És akkor majd kitalálnak valami fedő történetet. Hát ugye a német héják pedig azt mondják, hogy hát miért ne lehetne a németországi támaszpontról programozni ezeket a rakétákat, és akkor az ukránok úgymond... És ami fontos, és ez talán a legfontosabb, hogy a német tábornokok, akik katonák, de okosak, azt mondják, hogy hát hogyha a német katonák programozzák a rakétákat, az már a háborúban való részvétel. És hát emlékezzünk, hogy 22. márciusában a német parlament tudományos szolgálata kiadott egy olyan állásfoglalást képviselői kérdésre, megkeresésre, egy olyan tudományos állásfoglalást, hogy a fegyvereknek a szállítása az még nem számít háborús cselekménynek, de nagyon érdekesen fogalmaztak a jogászok, hogy a német fegyvereken való kiképzés, ukrán katonák német fegyvereken való németországi vagy német katonák által történő kiképzése, az már elhagyja a semlegesség jogilag biztosított talaját. Tehát nem azt mondták, hogy akkor belépnek a háborúba, hanem hogy akkor Németország elhagyja a semlegesség jogilag biztosított talaját. És hát a német katonák, akik nyilván okosak, és hát nekik is van jogi tudományos szolgálatuk, el is mondják, hogy hát ha német katonák programozzák be ezeket a fegyvereket, és orosz magterületet támadnak meg, azzal Németország a háborúba belépne. Ugye a beszélgetés fő témája az volt, hogy nagyjából 10-20 ilyen cirkáló rakétát kéne felhasználni ahhoz, és tűpontosan beprogramozni, hogy a Kercsi hídnak az egyébként keskeny pilléreit eltalálják, és a hidat végképp használhatatlanná tegyék. Csak hát a katonák azt is elmondják, hogy a hídnak a vége, a Kercsi szorosnak a keleti vége, az orosz magterületen van. Tehát, hogyha a nemzetközi jog szerint 2014 előtt ott a Kercsi szorosnak az orosz részhez, Oroszországhoz tartozó részére lőnek ki rakétákat, hogy a híd elpusztuljon, jobban elpusztuljon, nehezebb legyen újjáépíteni, akkor német katonák német fegyverrel orosz területet, orosz kritikus közlekedési infrastruktúrát támadnának meg 80 év után először, és ezzel Németország szerintük közvetlenül a háború részesévé válna. Na ezt mondják a német tábornokok egymás közt beszélgetve, és az oroszok ezért hozták nyilvánosságra ezt a lehallgatott beszélgetést, hogy megakadályozzák nem csak a Taurus rakétáknak az átadását, nem csak leleplezzék, hogy minimum brit szakértők vannak, katonák vannak Ukrajnában, akik beprogramozzák az ukránoknak, vagy segítenek az ukránoknak beprogramozni ezeket a nyugatról átadott fegyvereket, azt már mindenki sejti egyébként, hogy a HIMARS rakétáknál, meg a többi nyugati precíziós fegyvernél sem az ukránok azok, akik gyors talpalón megtanulták ezeknek a fegyvereknek a kezelését, hanem szabadidős, leszerelt, önkéntes vagy zsoldos nyugati katonák azok, akik ezeket a fegyvereket már korábban is kezelték, és most kis zöld emberkékként továbbra is kezelik ezeket. És hát igazából az oroszok szerintem így egy gesztust is akartak tenni Scholz kancellárnak, és a német gazdaság és a német politika azon részének, amely egyébként nem az amerikaiak felé húz, hanem Európában szeretne valamilyen kiegyezést a háború után Oroszországgal, mert ezek után Scholz kancellár ugyanis, ha átadná a Taurus rakétákat, nyilvánvalóvá válna, hogy ahhoz német katonák, vagy minimum a német katonák által átadott célkoordináták is szükségesek, és ezzel igazából a konfliktus eszkalálódna. Hát az angol száz globalistáknak ez az ínyükre válna, hogyha nem csak az északi áramlat felrobbantásával választanák le Németországot Oroszországról, az évtizedekig működő jó gazdasági modellt, ugyanis ezzel ugye felrobbantották valakik, nem tudjuk hivatalosan, hogy kik, bár vannak ötleteink, hanem bizony, hogyha német katonák így belekerülnének a háborúba, belesodródnának, és Németország is ezáltal, már ahogy a német tábornokok mondták, na onnantól kezdve a német és orosz újbóli közeledésnek, gazdasági kiegyezésnek végképp megszűnne az alapja, nem mintha most rózsás lenne a helyzet. Hát a háborúba befelé megyünk, reméljük, hogy ahogy a nyugati emberek szemében is ez egyre nyilvánvalóbbá válik, és hogy a századvége Európa projekt kutatása egyébként mutatja, hogy minél gazdagabb egy ország, annál nagyobb a féltenivalójuk, a vesztenivalójuk, és annál kevésbé támogatják a háború eszkalálódását. Úgy bízhatunk abban, hogy a magyar kormánynak a békepárti álláspontja is idővel olyan népszerű lesz Nyugat-Európában, a háborúpárti országok lakosságában, ha nem is a politikusai között, hogy az a migrációhoz hasonlóan idővel többségi állásponttá váljon. Most még ott tartunk a legtöbb nyugat-európai országban, hogy a magyar kormány álláspontja idézőjelben csak, és nem idézőjelben sajnos, csak relatív többségi álláspont, tehát a társadalmon belül már többségben van, de a bizonytalanokkal együtt tudna csak átfordulni többségi véleménybe, és hát a bizonytalanok azért bizonytalanok, mert elhiszik a nyugati mainstream propaganda agymosását, és elhiszik azt, amiket tálalnak nekik a nyugat-európai mainstream médiában, és nem olyan jól értesült optimisták, mint azok, akik végignézték ezt a műsort. Elérkeztünk a műsor végéhez, megköszönöm a figyelmüket, arra bíztatom önöket, hogy gondolkozzanak azon, amiről beszéltem, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.